Isten hozott benneteket, és felavattunk egy új tolmácsot, és most beszélek, hogy mindenki megértse. És felavattunk egy új tolmácsot, hogy gyorsan beszélek, hogy mindenki megértse. Nem próbálom, nem szivati szegét, hogyha túl gyors, hogy nyugodtan integes hátulról, aztán akkor úgy se látom meg, de azért legalább a pszichés értet, hogy te megpróbáltál jelezni. A mai napra egy olyan igeszakaszt hoztam, amit valószínűleg nem olvasgatunk olyan gyakran. Néha vannak mazoista állatok, néha én is az vagyok, akik előveszik a Léviták könyvét, vagy a Három Mózest. Ki az, aki kiolvasta mondjuk idén a Mózes harmadik könyvét? Na, kettő, három, néha van néhány kéz. Ki az, aki olvasta életében a Mózes harmadik könyvét? Ugye ez a kérdés. Nem egy olyan bibliai szakasz, vagy bibliai könyv, amit nagy örömmel olvasgatunk, a kellemes kis leírások, hogy milyen módon, hogyan kell akár vétek áldozatot vinni, vagy valami fajta áldozatot vinni, milyen módon kell jóvátételt elvégezni, hogyan kell a lévitáknak, a papoknak végrehajtani különböző dolgokat. Tehát csomó ilyen előírás, meg csomó ilyen rendelkezés van benne, ami nem feltétlenül akkora öröm olvasni. Nekem mégis olyan volt egy olyan jó élmény, amikor olvastam, hogy mondtam azt, hogy most hát akkor is megkapjátok. Úgyhogy ezért hoztam ezt, és a 19. Három Mózes 19-et hoztam most elétek, annak is az első nagyobb blokkját. Van olyan versből, amit nagyon sokan ismernek, mert sokat mondogatják, de nem az lesz a mai napnak a hangsúlya. Szóval a címe az lett, hogy 10 parancsolat követelményeinek aktualitása. És ugye 10 parancsolat olyan jól hangzó dolog, olyan szempontból sokszor hivatkozunk rá, hogy milyen fontos ez számunkra. Elvileg talán még kívülről is tudjuk, talán nem, ez kérdés persze, majd a végén lesz egy dolgozat, kiosztom a papírt, és neki leírja. De hogy alapvetően van egy nagyon fontos aktualitása annak a társadalomban, volt több ezer éve ezelőtt is, és ma is. Nem feltétlenül pont direktben azt a fajta aktualitást nézünk meg, amit az egész 10 parancsolatnak a része, de azért egy pár pontot meg fogunk belenézni. Nézzük sorba ezt a 3 Mózes 19-et, jó? Összes az első 4 vers, az így hangzik. Azután így beszélt Mózes az Úr, szólj Izrael fiainak egész közösségéhez, és mondd meg nekik, szentet legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. Anyját és apját mindenki tisztelje, tartsatok meg szombatjaimat, én az Úr, a ti Istenetek. Ne forduljatok a bálványokhoz, és ne készítsetek magatoknak öntött Isten szobrokat, én az Úr vagyok, a ti Istenetek. Ezt így olvasok kb. Úgy hangzik, nem, mint amikor valaki írja, és nem emlékszik pontosan, hogy mi a 10 parancsolat, és akkor így, ami eszembe gyorsan felírom, ahogyan eszembe gyorsan leírom, hogy azért meglegyen dolgozatban, hogy akkor pár dolog megvan, valamit meg is ismétlek, de nem baj, mert tanár hátra ne vesz észre, beírom 1-es vagy 5-ös pontnak, és aztán akkor talán majd elsütik fölött, és azt hiszem, hogy van 10. Tehát, hogy ilyen kicsit össze-vissza dolgoknak tűnik, összeszedetlennek, és nem jól struktúráltnak. De a kulcsak és az elején azzal kezdi, hogy szólj Izraelnek, az egész közösségnek, mindenkinek, hogy tudjátok azt, hogy én vagyok a ti Istenetek. Én vagyok az, aki, ugye, hogy is közöttek a 10 parancsolat? Én vagyok a ti Istenetek, aki kiosztott beteket az Egyiptom földjére a szolgaság házából. Fordítva persze, sorba. Hogy tudjátok azt, hogy hozzám tartoztok. Tudjátok azt, hogy mit tettem értetek. Hogy még nem is adok parancsolatok, nem éltetek meg semmit sem, de én már akkor is ott voltam veletek. Már figyeltem arra, hogy mi lesz veletek. És az első 4 vers az elég egyértelmű. Alapvetően nem nagyon kell gondolkodni rajta. Oké, értjük, Isten az, aki megtett mindent. Ő az, aki arra hív, hogy tiszteljük apánkat, anyánkat. Most nem menjünk be a 10 parancsolatok az elemzésébe. De hogy ezt jól ismerjük, ezt a részt. Ebben nincs annyira nagy kérdés bennünk. Maximum az, hogy te jó, hogy szentek legyetek, hát ez nem egy egyszerű dolog. És néha meg is ijedünk egy ilyen fajta felhívástól. De aztán tovább megy a békeáldozati húsra. Ez már izgalmasabb, nem? Azt mondja, ha békeáldozatot mutattok be az Úrnak, úgy áldozatok, hogy ő kedvesen fogadja a tőletek. Az áldozás napján és másnap egyetek meg, ami pedig harmadnapra marad, azt égessétek el. Ha mégis eszik valaki harmadnap belőle, az romlott húst teszik, így az nem talál kedves fogadtatása. Bűnterheli azt, aki abból eszik, mert meggyalázta az Úr szentségét. Ki kell írtani az ilyet embert népe közül? Ez majd kevésbé emészhető manasság, igaz? Ez már nem annyira illik bele számunkra. Ki az, aki szokott venni a boltban leértékelve ilyen mindjárt lejáró húst? Ugye, ami még nem mászik, de azért látszik, hogy nőnek a lábai. Tehát, hogy azt mondjuk, megéri, még akciós, még jó áram van, még azért jól mesítjük, akkor meghal benne mindent, tehát meg lehet enni, és jó tud lenni. Hát körülbelül én is ez az izraeli időben ezt árasítják is piros címkével. És azzal kezdi, hogy úgy áldoztatok, hogy ő kedvesen fogadja tőletek. És ez nem ilyen formai dologról van, hanem olyan szívvel, olyan hozzáállással legyetek. Az legyen mellettek az a fajta eltökélt, csak hogy igen, én valóban az Úrra akarok figyelni, és azért áldozom ezt fel. Nem az van bennem, hogy most muszáj valamit csinálni, hanem az, hogy én szeretnék Őrre figyelni. Szeretnék ilyen fajta fókusszal lenni. Hogy Uram, ez valóban egy áldozat feléd. Hogy valóban egy értem, hogy mit tettél értem, ennek az öröme van bennem, és úgy akarom ezt tenni. Ez ilyen nagyon jól hangzik, igaz? De azért mennyire könnyű és mennyire egyszerű úgy csinálni dolgokat, hogy nem úgy tesszük, hogy ezt kedvesen fogadják tőlünk. Lehet így csinálni, nem, hogy ne. Tessék, vigyed. Hogy emberek között is képesek vagyunk ki erre, hogy ilyen kis könnyeden átadjuk, aztán kész, hogy nem foglalkozunk vele túlzottan, nem adunk neki nagy hangsúlyt, nem adjuk meg azt a tiszteletet a másodnak, ami járna neki, ami normális lenne, vagy elvárt lenne. Nagyon könnyű félárra venni a másik embert. És mennyire rosszul esik. Éppen valakivel beszélgettünk, nem tudom milyen szállások kapcsán, meg hogy mikor, tök mindegy igazából, de azt mondtam el, hogy amikor, összem kocsim, amikor mentünk, hogy amikor úgy megyünk el egy szálláshelyre, hogy van neki ilyen kis megvásárolsz ilyen töredékáron hotelbe lehetőséget, mi így voltunk itt a Pelikánban 2012-ben, igen, 13 évvel ezelőtt, a Pelikán Hotelben, akkor még üzemelt, mint Pelikán Hotel, akkor így jöttünk el, hogy ilyen nagyon töredékáron vettük, mert amennyi egy nap kerül egy embernek, mi ketten voltunk annyiért, olcsóban voltunk kajával együtt ketten két éjszakára. És akkor bejöttünk az ajtón, és mondtuk azt, hogy hát mi vagyunk a kuponosok. Akkor a portás, ne. Ez a nagyon lefitymáló. Nem úgy fogadott vendégként, hogy valami értékes vagy, hanem hogy hát ja, itt van ez a kis csóró. És az nagyon érzékeltették ott az a recepciónál azt a fajta hozzáállást, hogy másodrangú személy. És talán ez így visszaadja azt, hogy mi az, amikor valaki kedvesen fogadja tőled, hogy Isten felé ne úgy legyen, hogy muszáj odaadnom ezt az áldozatot. Hanem az, hogy örömmel teszem ezt. De állna, hogy ez a fajta áldozat, ebben benne volt az, hogy azért mégis csak ehettél vele elég jól. Nem arról volt szó, hogy akkor most majd a kukába elégetel, vagy egyebek. Kukába is olyan hangzik, nem jó. De hogy meg is ehették. És azt mondja, egyetek meg az első nap, aztán második nap. Ki az, aki számára egy igazságtalan tűnik az, hogy meg kell ölni, akkor a harmadik nap is eszi belőle? Elég durva, nem? De miért kell megölni egy ilyet? Ott van, én szoktam esetleg adani a hűtőhöz, látom azt, hogy gyereknek vettünk joghurtot, lejárt 3 hete, akkor ők már nem eszik be, de én még megeszem. És akkor egy-két napig rosszul van a nyomom, de hát akkor is megettem, nem pazarlunk. Szóval, hogy olyan furán hat, hogy miért kell akkor mégis ezt a szegény embert, aki megette ezt a harmadnapos húst, miért kell ezt megölni? Talán, hogy otthon nálunk mindig van másfél heti ételzőtti hús is a hűtőbe, majd apa megeszi. Nem jó nekem, csak van a kutya. Tehát, hogy valaki csak megeszi a végén. De hogy nem véletlenül az, amit itt történt, nem arról van szó, hogy Isten így kipécézi, hogy figyelj el, tehát 2 nap, meg 1 óra, meg kell halnod, hanem nagyon más dolog van mögötte. Mivel jár romlott hús? Vannak itt orvosok, el tudnak mondani. Én 3 fajta dolgot találtam, ami a romlott hússal együtt jár. A szalmonella, az E. coli, meg a botulizmus. Nem botox, nem botulizmus. És mind a 3 olyan betegség, ami elég súlyos tud lenni, sőt komoly szövődényekkel jár, akár bele is lehet halni. Tehát nem olyan fajta betegség, ami úgy ettem egy kis szalmonellás tojás, aztán nem baj, majd akkor többet megyek vécére is kész, hanem hogy komoly szövődényeket tud okozni. Sőt, az első 2, a szalmonella, meg az E. coli, az emberről emberre is tud aztán később terjedni. Olyan fajta fertőzés hullámot tud elindítani a nép között, ami az egész közösségre drasztikus hatással lesz. Főleg akkor, amikor szorosan együtt élnek. Akkor, amikor olyan helyzetben vannak, hogy baromi egyszerű átadni a fertőzést. És Isten nem kezdi el elmagyarázni az akkori népnek, hogy azt mondja, hogy figyeljetek, ne egyétek meg a harmadnapi húst, mert nem büdös ugyan, nincsen baja, de ha megeszed, akkor majd jön valami kis pici baktérium, a fogalmat sincs, mi az, majd nem fedezték fel, aztán meg ki fog téged nyírni. Nem fogják ezt fel, Isten azt mondja, hogy figyeljetek, ez a törvény kész. Durván hangzik, de igazából a nép védelme érdekében mondja azt, hogy vegyétek meg, mert aki mégis megeszi, az meghal. Ki az, aki ilyenkor megkockáztatna, hogy megeszi, igaz? Ilyenkor azt mondjuk, hát inkább nem eszem, mert lebukok, aztán itt megköveznek gyorsan. És ott van a botulizmusnál, a légzőizmok leállnak, aztán meg más módon szépen lassan meghalsz. Szalmonellán, E-coli-nál nem feltétlenül abba a fertőzésbe halsz meg, hanem az szövődményeibe, az utána következő dolgoknak a kiszáradás, a vérmérgezés, veseelégtelenség és hasonló társai. Tehát elég komoly dolgok tudnak jönni, és nem magyarázza Isten, hogy mi az, amikor veseelégtelenséged van, hanem azt mondja, hogy figyelj, ha harmadik nap is esznek belőle, meg kell ölni. és ebből visszatartó erő. És elgondolkodtam rajta, hogy ma vajon a 10 parancsolat mennyire visszatartó erő? A ma társadalmában, amikor azt mondjuk, hogy van egy 10 parancsolat, van Istennek rendelkezése, akkor az mennyire okozza nekünk azt, hogy oké, én inkább oda akarok figyelni, mint hogy baj legyen. Mennyire könnyen áthágjuk ma már az egészet, igaz? És ez a fajta parancs is az emberek védelme érdekében szólt, hangzott el. És ugyanígy, amikor Isten ad számunkra a rendelkezéseket, előírásokat, nem arról van szó, hogy szeretnek jó kis robotokat, betanított munkásokat, hanem védelmünkben ad szabályokat és rendelkezéseket. Ja, ezért kezdi ezzel a 10 parancsolatot, hogy figyelj, emlékeztek? Én hoztam ki benneket a szolgaság földjéről. Én a jót akarom nektek. Nem azért adok parancsot, mert ezt kell tennetek, hanem azért, mert a legjobbat akarom nektek, és az így jó. Aki nem van gyereke, jól tudja azt, hogy mennyire nem ére semmit sem, de akkor is bennünk van az, hogy akarunk adni parancsot a gyerekek számára, hogy nekik jobb legyen, hogy ők előre haladjanak. És egyébként, ha már itt tartunk, ugye a körülmetelés is egyébként egy ilyenfajta egészségügyi védelem volt, nagyon komoly kezeletlen gyulladások, meg különböző, kiírtam például, megkeresem, parafimózis, biztos valaki tudja, ez mit jelent, meg egyéb másfajta húgyúti fertőzések mennyire tudnak lenni akkor, hogyha az előbbről alá különböző ott a sivatagos részen, ahol nem akkora domináns a higiénia, mindenfajta kosz, meg mocsó, megragad, és aztán abból fertőzések lesznek. Nagyon sokan lettek a környező népekből sterilek, nem véletlenül terjedt aztán el egyre inkább mindenfajta nép között a körülmetélés. De nem azt mondta Isten nekik, hogy féltek, metétek körül a fiaitokat, különben ilyen és olyan fertőzést kapnak el, parafimózis, vagy mi az ezt, hanem tegyetek meg, ez a rendelkezésem. És van, hogy Istennek nem érted a parancsát, hogy miért mond valamit. Akár 10 parancsolatból, akár manapság, hogy miért ad elénk Isten valamit. És nem mindig kell értenünk. Amikor azt értem, hogy az, aki mondja nekem, hogy a legjobbat akarja számomra, akkor nem azon gondolkodom, hogy miért mondta, hanem az, hogy ha ezt mondta, akkor ezt megteszem. Ha ezt mondta, akkor ez nekem jó lesz. És van-e bennünk ez a fajta hit Isten felé? Van ez a fajta bizalom bennünk Isten felé, hogy Uram, amit te mondasz, az nekem jó lesz. Még ha nem is értem, hogy miért. Nekem tetszik is az a másik dolog, de ha te ezt mondod, akkor inkább ezt csinálom. Azért, mert te a legjobbat akarod számomra adni. Aztán tovább nézve a 9.10. vers azt mondja, amikor föltetett termését learatjátok, ne aratjátok le egészen a mező széléig, és ami aratás közben elhullott, azt ne szedjétek föl. Szőlőde csebüngészd végig, és a szőlőben lehullott szemeket ne szedd föl. Hagyd ott azokat a Istenednek és a jövevényednek. Én az Úr vagyok a te Istenetek. És ott is benne van ebben az, hogy legyen benned szociális érzékenység. Legyen nyitott a másik ember. Érdekeljen téged az, hogy mi van vele. Hogy segítsd a másikat. És nagyon tetszik benne az, hogy ne úgy segítsd a másikat, hogy mindent felszedsz, és akkor a végén gyere, adok egy kis szőlőt. Hanem az, hogy hadd menjen oda. Hadd szedje ő fel magának. Hadd maradjon meg az emberi méltósága. Hogy ő benne volt, ő része volt annak. Hogy nem csak úgy kapta, hogy megtehesse azt, hogy úgy tudjon elmenni érte, amikor másokat nem látják. Ne legyen a számára szégyen. Amikor bevezették, elkezdték csinálni az ilyen instant kajákat, ugye a szuperfeldolgozott ételek, minden, akkor csináltak Amerikában a kísérletet arra, hogy bevezessék a piacra. És próbálkoztak, aztán már mondtam sokat ottan, bocsi, akkor, hogyha ismétlek, próbálkoztak azzal, hogy mit, hogyan kell csinálni ezzel, és azt csinálták, hogy megvolt a por, nem kell más, csak hozzáönteni, vagy vizet, vagy tejet, megkevered be a sütőbe, és kész a brownie, vagy akármicsoda, tök mindegy, amit akarnak enni sütét. Azt tették észre a felmérésedbe, hogy nem veszik az emberek a sütiport. Pedig olyan egyszerű, egy csomó idős porolnak vele. És nekiálltak kutatni, hogy miért nem megy a sütipor. Aztán rájöttek, hogy azért, mert az emberek úgy élik meg, hogy ezt már nem ők csinálják, mert nem kell csinálni, már csak hozzákeverni a folyadékot, be a sütőbe is kész. Erre kitalálták, hogy úgy csinált, hogy öntesz hozzá fél liter vizet, meg ráülsz két tojást, elkevered, és úgy be a sütőbe, és beindult a biznisz. Mert akkor már része volt benne. Neki is hozzá kellett valamit tennie. Tehát azért én tettem be a tojást, nem mindegy. És ez ilyen viccesen hangzik, persze, meg milyen jól bejött üzletileg, de hogy mennyivel másabb az érzet, amikor én is benne voltam. Még csak a kisegír a hídon az elefánt mellett, de akkor is a része voltam az egésznek. Ott voltam, adtam be valamit. És annyira tetszik Isteni az, hogy azt mondja, hogy ne szedjél fel mindent, egyrészt ne legyél annyira önző, ne minden rólad szóljon, ne arra szóljon, hogy nekem meglegyen minden, amit én akarok magamnak. Másrészt pedig ott van benne az, hogy add meg neki méltóságot. Hogy igen, hogy tudja azt, hogy ő dolgozott érte. Hogy ne könyöradományként élje csak meg, hanem hogy hadd legyen meg számára az, ami kell. Hogy ne halljon éhen, és hogy még tisztességgel is tehessen mindezt. Nem csak úgy, a sütipornál, hogy önmagunkba becsapjuk, hanem valóban, hogy része lehessen. Mennyivel több meló az utolsó szemeket a magokból felszedegetni ahhoz képest, amikor aratják és ki kell csépelni aztán. És milyen sokkal durvább, sokkal több munkával jár az, hogy felszedegetni néhány elvulott magot ahhoz képest, akár csak egy kiló kenyérhez, mint amúgy kijön abból, amit kicsépelsz a szárakból. És ha tovább megyünk, akkor azt látjuk a 11-12. Verssel. Azt mondja, hogy ne lopjatok, ne hazudjatok, és csalással senki se károsítsa meg honfitársát. Ne esküdjetek hamisan nevemre, mert meggyalázzátok Istenetnek a nevét. Én vagyok az Úr. És igazából tovább magyarázza az előzőnek is egyébként az, hogy ne legyen csalással, ne károsítsa meg a honfitársadat, meg magyarázza az egész eddigi törvényeket is, hogy milyen módon állj hozzá, hogy milyen módon tekints Isten törvényére. Hogy igazából ne rólad szóljon minden. Hogy szóljon arra is, hogy mások hogyan vannak benne a társadalomban. És amikor ezt teszed másokkal, amikor átvered őket, hazudsz, lopsz, csalsz, akkor ezzel kvázi, hogy azt mondod, Isten gyermeke vagy, akkor meggyalázod Istennek a nevét is. Számomra ez egy nagyon durván hangzó mondat. Meggyalázod Istennek a nevét. Aztán mondtam pár embernek, részben azért nincsen halacska az autó hátulján, hogy ne égessem le a keresztényeket. Nem szép dolog, egyszerűen inkább lassabban vezetni, de ez nem akkora élmény. De hogy nem akarom, tehát hogy kimosatom magamat, attól, hogy gyorsan hajtok, kész ez van. És hogy vajon mennyire járatjuk Istennek a nevét, mennyire gyalázunk meg Istennek a nevét a különböző dolgokkal. Ahogyan beszélünk, amit teszünk, ahogyan élünk. Az mennyire dicsőséget hoz rá, és mennyire gyalázatot. Érdemes magunknak is gondolkodni ezen. És tovább haladva a 13-14. Verssel azt olvassuk, fele barátodat ne sanyargasd és ne rabold meg, a napszámos bére ne maradjon nálad másnap reggelig. A süketet ne szidalmazd, a vak elé ne vesd gáncsot. Félj Istenettől, én vagyok az Úr. És azt mondja, hogy nem másnap reggel fizess ki a másikat, hogy ne élj vissza azzal, hogy neked van hatalmat felette, hogy te odaadod a pénzt ma is, vagy holnap is. Hogy legyél tekintettel a másikra, ugye megint csak még vissza a 9. versre. Legyen benned szociális érzékenység. Legyen benned annak a tudata, hogy igen, a másik ember is ember, hogy hadd legyen meg a méltósága. És azt is mondja, hogy igazából ezzel is megkárosítod, hogy később kapja meg a pénzét. Hogy ezzel is visszaélsz a dolgokkal. A 14. vers az nagyon tetszik, hogy azt mondja, hogy a süketet ne szidalmazd, a vak elé ne vesd gáncsot. Félj Istenettől, mert én vagyok az Úr. Hogy ne gonoszkodj, ne tegyél keresztbe. Mennyire könnyű gonosznak lenni, nem? Hány meg hány film beszél arról, hogy mit jelent a bullying? Mennyi hírt lehet hallani arra, hogy a média, ha kipécéz valakit, akkor hogy tönkre lehet tenni egy szemét? Akár öngyilkosságba is hajszolva azzal, amit mondanak, hogy csak gáncsoskodnak, vagy éppen keresztet tesznek neki. Hogy mennyi ilyen eset van. A ma társadalmában is. A fiatalok között legyen egy legdurvább, legdrasztikusabb a tínédzserek között halálokként, vagy öngyilkossági halálokként, ez pontosan ez. Hogy hogyan gáncsoskodnak emberek egymással. Hogy keresztet tesznek. Mi lenne, ha Isten is így bánna velünk? Ha Isten is mondaná azt, hogy kis pandról, megszívtad. Hogy visszajelne az ő hatalmával és a nagyságával. De hogy nem ezt teszi, nem így viselkedik velünk. És megint csak, hogy ne feledd, hogy ő nem így tett veled Egyiptomban. Ő kiszabadított a fogságból. Hogy mi motivál téged arra, amikor ilyet látsz, hogy azt tegyél, vagy azt ne tegyél, amit teszel, vagy nem teszel. Mi mozgat téged? Kész vagy eljött gondolkodni, hogy én nem csak nem akarok keresztet tenni, hanem még szólok is, hogy mások se tegyék ezt, kiállok a másik mellett. És aztán 15-18 tovább értelmezi mindezeket, amiket eddig hallottunk. Ezt olvassuk. Ne kövessetek el jottalanságot az ítélkezésben. Ne légy elfogult a nincstele javára, és neked ez a hatalmasnak. Igaz ítéletet hozz honfitársad ügyében. Ne terjezz rágalmakat népet között, ne törj fel a barátod életére, mert én vagyok az Úr. Ne gyűlöld szívedben embertársadat. Fedd meg bátran honfitársadat, hogy ne légy részes a vétkében. Ne légy bosszúálló, se sanyarató néped fiaival szemben. Szeress fel a barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Újra és újra elmondja Isten azt, hogy én vagyok az Úr, hogy ne felejtjétek el azt, hogy nekem van hatalmam az ebbe dönteni. És elmondja azt, hogy Ne legyen jogtalanság abban, hogy döntesz. És tetszik egyet az, hogy azt mondja, hogy ne csak azt mondja, hogy ne dönts a hatalmas javára, hanem azt is, hogy de a másik irányba se legyen túlzottan elfogult. Hogy a szegény vagy a nincstár javára se legyen elfogult. Hogy mind a kettő irányba könnyű elfogultnak lenni. Hogy jó, hát szegényként most ő a pici kis Dávid, és most a Góliáttal küzd. Ugye szokták ezt mondani a céges perekben. De hogy legyen jogos, igazságos a döntésed. Hogy ragaszkodj ahhoz, ami valóban a jó ítélet, hogy igaz ítélet. És tetszik, hogy nem azt mondja, hogy jogszerű, hanem az, hogy igaz. Nyilván tudjuk azt, hogy ennek különbség a kettő között. Azért tovább, hogy ne is legyen rágalom, hogy ne kezdj el vádaskodni. Ne kezdj el bemocskolni. Annyira szeretném, hogyha ezt bevezetnék a magyar országgyűlésbe, a magyar parlamentbe. Kötelező jelleg egy kírnek ezt a részt mondjuk, úgyhogy mostani és a jövendőbeli pártok számára folyamatosan fel legyen ez, hogy ilyen módon viselkedj. Mert ez lenne a normális, hogy járjunk hozzá a dolgokhoz. Hogy ilyen hozzáállás legyünk a másokkal. És ma az AI korában tele vagyunk ilyenfajta rágalmazással. A ma világa az drasztikusan ellene megy Istennek a parancsának. Hogy ne tedd ezt a másikkal. Hogy ne így viszonyulj hozzá. Igaz ez az egyik, meg a másik oldalra is. Igaz ez a mára, és sajnos valószínűleg jövőre még inkább igaz. Hogy mennyire visszaélünk ennek a hatalmával. Hogy mennyire kreálunk rágalmakat. És azt is mondja, hogy ne gyűlöld szívedben embertársadat. Fedd meg bátran a honfitársadat, hogy ne légy részes a vétkében. Ne gyűlöld, legyél kész arra, hogy megfedd őt. Megfedd őt szeretetben. De hogyha szeretet nélkül fedd meg, akkor igazából abban már benne van a gyűlölet. Abban benne van már az, hogy mennyire igazságtalan tudunk lenni a másikkal. És ha gyűlölettel feded, akkor az már bűnkövetsz el. És hányszor tesszük ezt, ugye? Még szentől szemben nem. De mennyire könnyű elbújni az internet világába. Facebookon jó odavágni neki, hogy az hazugság, ez nem igaz, hülye vagy, egyebek. Mennyire egyszerű a másikat nem megfeddeni, hanem gyűlölettel fordulni feléje. És igazából kicsinek tűnik a határvonal. De ha nyugodtan, hogy ilyen dologra van szó, akkor én éregeld magadban, én most gyűlölettel üröm ezt, vagy a fedéssel megöbbítő szándékkal, az igazságban való nevelésre való törekvéssel. Hogy melyik van bennem, milyen hozzáállással vagyok. És aztán utána tovább megy a 20-22. Versnél, azt látjuk, hogy ha egy férfi egy nővel hál, vele közösül, és az a nő egy szolgálóleány, akit egy másik férfival eljegyeztek ugyan, de még nem váltottak ki, se szabadon nem bocsátottak, akkor büntessék meg őket, de ne halljanak meg, mert nem volt szabad a nő. A férfi vigye el jóvátétel áldozatát az úrnak, a kijelentés sátának a bejáratához. Egy jóvátétel áldozatra szánt kost vigyen magával, ugye? Végezzen érte engesztelést a pap a jóvátétel áldozatával szánt kossal az úr szín előtt vétkért, amelyet elkövetett, és akkor bocsánatot nyer vétkért, amelyet elkövetett. Itt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy azt mondja, hogy a szolgáló lányjal szemben követtek el egy ilyen fajta bűnt, visszajeltek vele kapcsolatban, hogy kényszerhelyzetben voltak olyankor. És nagyon erőteljes az a kép számomra legalábbis. Ugye bennünk azért azt, hogy most egy társadalom ez nem működne már, ez már sokkal érzékenyen vagyunk, akkor meg volt az, hogyha ilyenfajta paradosságot követte egy férfi, nem egy mondjuk így, nem elnyomás alatt, de szabadon élő, nem szolgasabban élő személyek kapcsolatban, akkor azért egy ilyen néhány kilónyi kő lendületes elhelyezés az arcon volt a következménye. De hogy itt ebben azt mondja, hogy mivel ilyenfajta nyomás alá van helyezve, akkor jó, azért van egy kis mentség. Elég durván hangzik. Ha a szolgálója mesélyét valaki ismeri annak a sorozatnak, olyan keményen rátapítanak a lényegére. Nem csak abban a korban, a mai korban is mennyire könnyen viselkedünk így. Mennyire könnyű ilyen jellegű hozzáállásbeli bűntvényeket elkövetni és visszaélni ezekkel. Amiről itt is szó van. Mennyire egyszerű azt mondani, hogy én visszaélek a hatalmammal. És itt nem csak azt mondják, hogy oké, le van tudva egy kis kossal. Vagy nagy kossal, mindegy. De hogy le van tudva ilyenfajta jóvátéti áldozattal. De a mai társadalomban hogyan viszonyulunk ezekhez? Hogyan viszonyulunk azok az ügyekhez, amik éppen most vannak körülöttünk? Mennyire vagyunk készek arra, hogy társadalomban felszólaljunk ezért? Mennyire vagyunk készek nem arra, hogy most mindenkinek a nagy médiában levő ügyekbe foglalkozni, hanem a környezetben levő esetet kell törődni. És kiállni és szólni miatta, hogy ez így nem helyes. Hogy mennyire veszik a tisztfalancsatot úgy magunkra, hogy igen, az elhívás, és a küldetésem is az, hogy az igazságosságért kiálljak. És persze nem mindenki, aki ezért ki akar állni, de hogy megélem ezt, és gyakorlom ezt. Ha látok ilyet, akkor látok valamit a képen, össze van zuhanva, akkor elmegyek mellette, vagy megkérdezem, hogy mi van veled. Akkor odafigyelek rá, hogy mi van veled. Akarom-e megszólítani azt a másik embert? Figyelek rá. Észreveszem azt, hogy milyen nehézségben van. És aztán kihagytam a 19. verset, szándékosan a 19. és aztán onnantól a 23. vers, az egy blokkban van, csak itt beékölt a 22. Azt mondja, tartsatok meg rendelkezéseimet, állatodat más fajtában ne párosítsd. Neves be mezőlet kétféle maggal, ne vigy magad a kétféle anyagból szőtt ruhát. Mindenki nézze meg a ruhát címkét most éppen, akik hányfajta anyagból szőtt ruhája van. Aztán, ha majd bementek arra a földre és ültettek, mindenféle gyümölcsfát tartsatok, a gyümölcsét körülmetéletlennek, három eszendeid, legyen körülmetéletlen, ne egyetek belőle, egy negyedik eszendőben szenteljetek minden gyümölcsét, minden pedig az Úrnak, ötödik eszendőben pedig már megálltak a gyümölcsét. Így bőven fog teremni nektek. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Meg tovább, ne egyetek semmit a vérével, varázslást ne üzzetek, és ne jövendőlgessetek. Ne nyírjátok le haladékotokról a hajat, és ne csúfítsd le a szakállat végét, ne vadossatok betegségeket halottokért, és ne végezzetek magatokon tetoválást. Én vagyok az Úr, ne gyalázd meg lányodat azzal, hogy parázsasságra adod, hogy ne legyen paráznává a föld, és ne legyen tele a föld fajtalankodással. Mindenki hát jól sem most mondom végig az egészet. Nagy kedvencem, hogy ebből ott valószínűleg sokan ismernek, ugye, és ne legyen magatokon tetoválás, nem tudom, ki van tetoválás, aki nincsen. Amikor felhozzák ezt keresztények, kiragadva eztek és részt, hogy ezért nem szabad a keresztényt tetoválni, olyankor csak meg szoktam kérdezni azt, hogy milyen fajta ruha van rajtad. Tehát, hogy éppen most van-e rajtad kétfajta anyagból szőtt ruha, vagy milyen fajta módon éltél a gyümölcsfádnak a termésével, vagy le van-e vágva oldalt a pajaszod, vagy sem, és így tovább. Tehát egy csomó dolgot fel lehetne hozni azért ebből. Tehát érdekes, amikor ezt úgy elvárásként helyezzük, hogy ez nem lehet. De persze a ruha az nem gond, a gyümölcsfa az nem gond, és így további csomófajta törvény az nem gond, tehát hogy elég kétolvasható az egész. De most nem ezzel a felsorolással szeretném foglalkozni, hanem csak egyetlen versebb az egészből, és ez nem a tetoválás, és nem is a halántékunknak a lenyírása, vagy a pamut és elasztánnak az aránya a ruhádban, hanem az a vers, ami miatt igazából, ami annyira szemet szólt nekem, és amiatt volt ez a rövid kis felvezetés a mai napra, azt mondja, hogy én vagyok az Úr, ne gyalázd meg lányodat azzal, hogy paráznaságra adod, hogy ne legyen paráznává a föld, és ne legyen tele a föld fajtalankodással. És igazából ez az ige, mondhatnánk azt, hogy ez a tisztaság, meg a felelősség igéje. Ez a kis vers, ez a tisztaságról és a felelősségről szól. Egyrészt benne a szülői felelősség. Az, hogy mennyire dolgunk van azzal, hogy milyen módon leszünk szülőként jelen meg életében. És abban a társadalomban az, hogy paráznaságra adták a gyermeket, egy eléggé megszokott dolog volt. Egy, durván hangzik, tudom, de egyfajta biztos anyagi bevétel volt. Nem feltétlenül az, hogy kiültették az utcasarokra, inkább az, hogy bevitték egy olyan adott vallásnak a templomába, és ott ilyen rituális paráznaságba vett részt, és jó pénzt kapott a család. Aztán a gyermekért, vagy később már fiatal lányért. Sajnos elég alacsony volt a korhatár, én ezt nem tudom sokáig ezen a helyen lenni, de épp elég ideig az, hogy tönkre tegyék az adott szemét. És azt mondja, hogy ne gyalázd meg azzal, hogy paráznaságra adod. És ez a tiltás ott van a rituális prostitúció, vagy a kereskedelmi prostitúciónak a szigorú megtiltása, ez a fajta bevett szokás ott a közel-keletben, bálványimádás keretében, és hogy ne legyen benned az, ne használd fel a lányodat. Ne használd fel a gyerekedet dolgokra. Ne használd fel arra, amit te le akarsz élni. Ne abból akar megélni. És azért ma sokkal ritkább az, hogy valaki ezt teszi. Tehát nem igen találkoztam sok emberrel, aki ilyet tett volna. Sajnos találkoztunk már olyannal, még olyan is, aki kétszer egymás után adta ugyanazt a gyermekét, mikor megszökött, akkor utána még egyszer. Tehát, hogy voltak ilyen esetek is, mert vannak ilyen esetek ma is sajnos. De ez már jóval ritkább, mint annak idején, hogy ezek történtek. És lehet, hogy nem így csináljuk. De akár csak talán jól ismert dolog az mostanában már végre a társadalomban, hogy ne promózd magad a gyermekeddel. Hogy ne használd fel a gyerekedet ilyenre. Ha el akarsz adni valamit, vagy el akarod adni önmagadat, akkor ne a gyerekedet vidd magával magad, hogy milyen édes gyerekeim vannak, ugye? Legyetek meg ezt a terméket, nagyon jól ráncsimít meg egyebek. Tehát, hogy ne használd tárgyként a gyerekedet. Meg kvázi ugyanilyen fajta prostitúció. Ugyanúgy kihasználása annak a gyermeknek. És azt mondja, hogy ezt ne tedd, hogy ne élj vele így. Hogy ne tárgy legyen a gyerked. Mert ha te így kezeled, akkor miért várod azt, hogy más olyan kezelje. És ami igazán tetszik ebben az egészben, hogy engem megragadott, az, hogy azt mondja aztán hozzá, hogy Azért ne csináld ezt, hogy ne legyen paráznával a föld, és ne legyen tele a föld fajtalankodással. Ne legyen parázna a föld, és ne legyen tele a föld fajtalankodással. Azért, mert az, amikor nekünk ilyen módon gondolkodni a társadalomban, amikor nekünk ilyen módon gondolkodni akár egymásról, akár a saját családtagjainkról, akkor annak ez a következménye. Ez a nagyon durva és nagyon erőteljes következménye. És a mai társadalomban igazából már úgy működünk, hogy nem vagyunk mások, mint eladható árucikkek. Gondolom, hallottatok már erről bőven sok helyen. Jól hangzik, hogy van ingyenes Gmail, igaz? Azt használok én is, tök jó. De igazából nem ingyen van, az adataimmal fizetek érte. Sokan mesélik azt, hogy megérdik azt, hogy beszélnek valamire a telefon közelébe, hogy hú, kéne venni új biciklit mondjuk, vagy valami. Hiszen másnap mi kérnek fel pont a reklámokba? Új viccajok. Persze azt nagyon kevesen veszik figyelembe, amikor te végigolvasod a felhasználási feltételeket, abban benne van az, hogy te hozzájárulsz ahhoz, hogy a te általad kreált adatokat, azokat feldolgozhassa ilyen célra az adott szolgáltató. Tehát saját magunk adjuk el igazából magunkat egy készülék megvásárlásával, vagy éppen annak a használatával, de frusztrál bennünket, hogy miért van ez. És hogy állandóan ezt csináljuk, hogy kereskedünk önmagunkkal, kereskedünk rokonainkkal, kereskedünk másokkal, akik körülöttünk vannak. És mennyire kereskedünk egymással? Mennyire kereskedünk magunkkal? Mennyire állunk hozzá ilyen módon a mindennapi élethez? Észreveszünk-e azt, hogy igazából ezzel tesszük kvázi paráznává a földet, meg fajtalankodással tele az egész földet? Hogy része vagyunk ennek? És most nem azt mondom, hogy mindenki dobja el az okostelefonját, és akkor térjen át egy, nem tudom, ami buta telefonra. Igazából nem buta telefon, hanem buta emberek vannak hozzá, tehát teljesen miért használunk. De hogy nem az anyában, akkor most dobjunk innen technológiát, meg vonuljunk ki egy kibucba, vagy valahova is tűnjünk el, hanem maga a hozzáállás, hogy mi van bennünk. Milyen hozzáállással vagyok én? Mert hogy az, amit csinálunk, az fertőző hatással lesz először a családomra, aztán a közösségemre, a gyülekezetemre, aztán az egész társadalom, az egész országomra, az egész társadalomra. És ha emlékeztek az áldozati húsra, ott ugye azt néztük, hogy a harmadik napon, aki eszik, azt meg kell ölni. És az azért volt, mert mindenkire hatással lesz. Mindenkire negatív hatással lesz, hogyha elkezd néhány ember megenni soknapos húst, nem vesz észre, hogy már elkezdett benne felszaporodni a különböző baktérium, meg bacillus, meg vírus. Vírus talán minden, de bacillus igen. Akkor olyan hatással lesz, hogy a közösséget fertőzi meg. A közösséget teszi tönkre. És igazából ez ugyanaz, csak nem a húsban és nem a testben, hanem a lélekben. Hogy az, hogyha olyan hozzáállással vagyunk, hogy bántalmazó módon beszélek mondjuk a gyerekeimmel, akkor a szépen elkezd majd hatni. Rövid távon még csak rájuk. Később már az lesz, hogy mindenki más is azt látja, hogy lehet, hát ha lelkesen beszél a gyerekeivel, akkor mindenkinek lehet. Akkor ebben mi a rossz? Akkor ez teljesen normális. És aztán felépül egy bántalmazó társadalom. Hogyha nekiállunk annak, hogy a másikat, aki nem úgy gondolkodik, mint én, az csak mocsotnak, szemétnek, ellenségnek kezelem, akkor egy ilyen társadalom épül fel. Ha nekiállok annak, hogy nem érdekel a másik ember, csak azt mondom, hogy nekem legyen minél több, és nincs szociális érzékenység bennem, ugye a 9.10. versben, és nem fogok odafigyelni a másikra, akkor egy ilyen társadalmat építek fel. Isten újra azt mondja, hogy én vagyok az Úr, ne felejtsd el. Én vagyok az, aki alkottalak. Én vagyok az, aki kimentettelek. Én vagyok az, aki nagyon szeretlek, és féltőn szerető Isten vagyok, és mindent meg akarod tenni, érted? Ezt a mintát másold. Mert ha nem ezt a mintát másolod, akkor elkezded a másik mintát másolni. Akkor elkezded negatív hatással lenni mindenki másra. Akkor elkezded paráznává tenni a földet, és te lesz a föld fajtalankodással. És mondhatod azt, hogy milyen szörnyű világban élünk, de igazából része volt annak, hogy ez kiváltodjon. Isten újra meg újra elmondja, hogy ne felejtsd el, hogy én vagyok az Úr. Amit én adok mindennek, azt kövesd. Az a jó számodra. Az amire elhittalak téged. És igazából nagyon furán hangzott talán, de a tíz parancsnak a lényege is ez. A Léviták könyvének a lényege is ez. Nem az, hogy sok törvény van, tele vagy csomó parancsol, és minden, amit követni kell, hanem az, hogy ezeket én azért mondom neked, hogy javuljon az életed. Azért, hogy láss engem, és akkor látsz engem, akkor látod a jó mintát. Akkor látod, hogy kit kell követni. Emlékeztek arra, hogy Jézus mit csinált annak idején, amikor, vagy mit mondta János 5-ben, János 5-19-ben? Azt mondja, hogy, hogy én látom az atyát, a fiú látja az atyát, és hasonló dolgokat cselekszik, mint amit ő tesz. Hogy legyen ez bennünk ez a fajta hozzáállás. Én azt akarom nézni, mit tesz az atya. Mit tesz Isten, és olyan módon cselekedni. Hogy ezt a mintát akarom követni. Ja, régi, mit tenni Jézus karkötő? Hogy én olyan módon akarok gondolkodni. És nem az egésznek a lényeg, hogy most akkor eladjuk-e a gyerekeinket prostituáltatnak, vagy sem. Nem az, hogy mi milyen mintát plántálunk beléjük. Nem a gyülekezetben csak, hanem minden napokban, a hétköznapokban. Hogyan viselkedek a többi emberek körülöttem? És már most látom azt, amikor megyünk az autóval, és mondom, már odaérünk, odaértünk, hogy tettem a pápára, és megint lassan vezet mindenki, és mondom, jaj, megint pápán vagyunk. Megszól a borokkal hátul. Mert az idióták lassan vezetnek, ugye? Mondom, tanult a gyerek. És egy ilyen mintát adok nekik. Hogy már őben is ezt fogalmazott, mert ezt hallja apától sokszor. Milyen mintát adunk át? Ezt a negatív dolgot adom át neki, vagy azt, hogy mit jelent Krisztus együtt élni. Csak ezt hallottam tőle, az egyszerűbb bennem az, hogy szólott, hogy ne beszélj így, és rájöttem, hogy hát én mondtam neki ezt egy csomószor. Nem neki, csak magamnak, de hangosan. És már eltanultam mintától, mintaként. Vagy ez a minta, amikor éppen a év elején, aztán február vége volt, vasárnap reggel jött oda, és kérdezte, hogy hát akkor én is megismertem, és befogadhatom, és behívtam Jézus az életébe. És az volt a legörömteli pillanat, az ilyenek meg a legfájdalmasabbak. És az egyik mintának nagyon örülök, másik mintát meg szégyellem. Melyik mintát fogjuk továbbadni? Melyik mintát akarjuk továbbadni a családunkban, a generációban, a gyülekezetünkben, a társadalomban, az iskolában, a munkahelyen, különböző helyeken, ahol vagyunk? Milyen minta megy tovább? Mert hogy Isten népének ma is el kell, hogy különüljön. Nem azért, mert mi többek vagyunk. Nem azért, mert hú, én jobb vagyok, azt hadd lássanak engem. Hanem azért, mert Isten több bennünk. Nem mi vagyunk az érték, hanem mi csak ugye a 2-4 szavaival élve törékeny cserépedények vagyunk. Szépen formált, csak ők mondhatnánk így is. Hogy nem vagyunk mások, csak azok, akik hordozzák azt a kincset, ami bennük van. És egy 500 forintos bor, az sokszor ugyanilyen fajta üvegben van benn, mint az 5 millió forintos bor. Nincs igazán különbség közötte. Azt csak a címkében. De ami a tartalma belül, az az, ami igazán lényeges. És nem az a lényeg, ami bennünk, aminek mi vagyunk, hanem az, hogy kit hordozunk a világban. Nem jobbak vagyunk, hanem az ő értéke tesz minket értékesebbé. És hogy tudok-e így nézni Istennek a szavára, hogy ő ilyenni akar engem tenni. És a Mózes harmadik könyve, a Levitikus, az a szentség könyve. Tele van olyan parancsolatokkal, amelyek segítenek Izrael népében abban, hogy elkülönüljön a környező néptől, és szent életet éljen, ugyan Isten is szent. És nagyon fontos ilyen szempontból, hogy a szentség gyakorlati módozatait sorolja fel a mindennapi életben, hogy arra hív minket. Csak 4 vagy 5 dolgot, most amit adtam össze, ami erről szól. Ugye a 3.19.2-ben, ja igen ez, a 3.19.2-ben olvasok azt, hogy szentetjétek, mert én az Úr, és ezért szent vagyok. Hogy én vagyok a minta, ezt kövessétek, ez az alap, ebből induljatok ki. Aztán mondja azt, hogy ne lopjatok, ne hazudjatok, és csalással senki se károsítsa meg honfitársát. Hogy ilyenfajta hozzáállása legyünk, hogy nem csak a vagyoni ellopás, hanem ellopjuk el az idejét, a lehetőségeit, azt a dolgot, ami előtte áll, ne fosszuk meg semmit a másikat. A süketet ne szidalmazd a vak elé neves gáncsot. Félj Istentől, én vagyok az Úr. Féltelen, mert végén még ezt hiszem én is veled. Nem én Isten karma jelleggel, hanem az, amikor Isten odáll eljött, hogy azt mondja, hogy figyelj, nem ismerlek téged. Tudsz-e ennél feledesen mondatot mondani, hogy hallani, mint az, hogy nem ismerlek téged. És ezt erről beszél Jézus. Aztán 15-ben azt olvasok, hogy ne kövessetek el jobbtalanságot az ítélkezésben, ne egy elfogult egyik irányba sem, hogy ilyenfajta hozzáállása legyünk a már a többi ember felé. 17-18-ban, hogy ne gyűlöld szívedbe az embertársadat. Fedd meg bátran a honfitársadat, hogy ne légy részes a bűnében. De hogy bosszúálló az ne legyél, hanem szeresd Istenre felbarátodat, mint magadat, mert én vagyok az Úr. Mind olyan törvény, mind olyan mód, ami arról beszél és arra hív minket, hogy úgy tudjunk hozzáállni, ugye a mindennapi élethez, hogy az Istenre mutasson. A szentség alapelve ott van a 19.2-ben, ott van a becsületesednek, meg az összetesednek a mintája, amire hív minket Isten a társadalmi énkérdésekben. Ott van az, hogy a kiszolgáltatottokat ne használjuk ki. Benne van az, hogy a legyen meg bennünk a pártatlanság, a törvényelet, a egyenlőség. Benne van az, hogy a belső hozzáállás milyen legyen bennünk, hogy ne gyűlöljük a másikat. És erre hív folyamatosan minket Isten. És azt mondja, hogy az Isten iránti szentség az dolgozom bennünk, azért, hogy rajtunk keresztül dolgozom másokban, hogy így legyen ő látható. Magával foglalja a közösségi erkölcsöt, a szociális igazságosságot, az egyéni feltetetlenséget is, azért, mert Isten népének tükröznie kell Isten szent jellemét. Ez az elhívásunk. Nem a dicsekvés, hogy milyen nagyszerek vagyunk, hanem Isten bemutatása. Erre lettünk elhívva, hogy bemutassuk, láttassuk Krisztust, hogy az emberek Istenhez találjanak, és megélhessék ők is a megváltás szabadságát. Szóval, szentet legyetek, mert az Úr szent. Ilyen egyszer az elhívásunk. Imádkozzunk most ezért. Köszönöm, Istenem, azt, hogy te nem olyan kihívást adtál elénk, ami lehetetlenség, és amit nem bírnánk elhordozni. Nem azt mondod, hogy legyünk tökéletesek. Egyszerűen csak az, hogy legyünk annyira átlátszók, hogy lehessen látni azt, aki az üvegben van. Mert szeretnénk úgy élni, és úgy lenni a mindennapokban, hogy nem fajtalanságot hozunk a földre, hogy nem a negatívat adjuk át, hanem egyszerűen láttatunk téged. Segítsünk, Uram, hogy tudjunk önök lenni, akik nem elrejtenek téged, hanem hegyen épült városként, felhelyezett lámpásként tudjunk ott lenni a társadalomban. Azért, hogy téged lássanak. És olyan segíts abban, hogy amikor magamat akarom láttatni, akkor azt lehet tudjam vetközni. És segíts abban is, Istenem, hogy ami bemocskoldik az életemben, azt oda tudjam vinni eljött, hogy te megtisztíts, hogy tisztáv és átlátszóvá tegyél engem is, és mindegyikünket. Addig, hogy érzünk olyan fajta minta lehessen ebben a városban, akikben látják azt, hogy te milyen nagy vagy. Olyan milyen módon szeretnénk mi egyre kisebbek lenni, és te egyre nagyobbá válj bennünk.